folytatjuk a Peruról szóló beszélgetésünket. Eidenpenz József, az Enfor privátbankár.hu munkatársa tartózkodik jelenleg Peruban, a fővárosban, és beszélgetünk arról, hogy új elnök van, új gazdasági programot hirdet meg, ami leginkább baloldalinak tekinthető, de hogy miből lesz a finanszírozása a jólétinek szánt intézkedéseknek, az, hát az már egy nagyobb talány. Hogy reagált erre a helyi tőzsde, vagy éppen a helyi fizetőeszköz, a szól?
Hát amikor ez a választás első fordulójában kiderült, hogy ez az új elnöke sokkal jobban szerepel a vártnál, akkor azonnali 3-4%-kal esett a perui tőzsdeindex, és 2-3%-kal a helyi deviza is. A piacok egyáltalán nem örültek neki, konkrétan egyébként baloldali populistának nevezik, és olyan szakértőket kért fel maga mellé, illetve nevezett ki később miniszteri pozíciókba, akik kifejezetten egy nagyon balos vonalat képviselnek. Konkrétan a 80-as, 90-es években itt zajló polgárháború-szerű, talán a Fényes Ösvény gerilla szervezet nevéről ismert mozgalmakkal szimpatizáló politikusok voltak. Nagyon megijedtek a piacok, de egyébként már korábban is eléggé esett a deviza is, és a tőzsdeindex is, miután, mint említettem, körülbelül másfél évig politikai válságban volt az ország. Én júliusban nézegettem az árfolyamokat, 88 forint körül volt egy perui szol ára, aztán most 73 körül van, úgyhogy egész nyáron tovább folytatódott gyakorlatilag a szol esése, amellett, hogy a forint is erősödött, főleg a dollárhoz képest természetesen, az utóbbi egy évben pedig körülbelül 15%-kal esett a fizetőeszközük, emellett még körülbelül 5%-kal a tőzsdeindex is, miközben az MSCI latin-amerikai indexe körülbelül 26%-kal ment fel egyetlen egy év alatt, tehát nagyon durván alul teljesítőek a perui eszközök. Kérdés persze, hogy mit hoz majd a jövő. Ez azt jelenti, hogy érdemes vásárolni, mert annyira olcsók, vagy azt jelenti, hogy még ezen az áron sem szabad hozzányúlni, mert ki tudja, hogy milyen lesz az elnöknek a politikája. Én úgy bele-bele nézek az itteni sajtóba, azt látom, hogy még mindig rendkívül elkeseredett politikai harc dúl. A hétvége egyik híre például az volt, hogy a perui ügyészség és a rendőrség egymással karoltva átkutatták a Szabad Perúnak nevezett baloldali párt vezetőinek a lakásait, és bizonyítékokat kerestek különböző vádak alátámasztására, mint zsarolás, meg csalás, meg ilyesmik. Valószínűleg az ügyészség és a rendőrség egyelőre a korábbi kormányok által kinevezett vezetők kezében van, vagy irányítása alatt áll, úgyhogy ezek úgy látszik, hogy hadhatósan próbálnak ellehetetleníteni jelenleg kormányon levő politikai erőket, tehát a választásokkal a politikai harc egyáltalán nem ért véget. Említettem talán, hogy nagyon szimpatizálnak Venezuelával, a venezuelai politikusokkal, még az is lehetséges, hogy valamiféle szövetségre fognak lépni hivatalos szinten, erre is történtek utalások a politikában, és egyáltalán nem voltak túl barátságos hangnemmel, nem beszéltek túl barátságosan a külföldi tőkéről, bár azt mindig hangsúlyozzák, hogy nem lesz államosítás, de sokan ebben kételkednek. Tehát a piacok nagyon rosszul vették ezt az erősen baloldali fordulatot. Egyelőre nem tudjuk, hogy a választási ígéretekből és a különböző célozgatásokban, nyilatkozatokból, utalásokból mi lesz a valóság, és mi marad meg csak a szólamok szintjén.
Peru gazdaságát egyébként a dél-amerikai országok között hova kell tenni? Tehát inkább a lemaradók között van, vagy akár a bányászata, a részkitermelése, vagy akár más ágazatok miatt fejlődött az elmúlt időszakban. Persze mondjuk, hogyha a járványt ebből kivesszük, bár nem tudom, hogy ki lehet.
Hát talán valahol a középre tehetjük, vagy az alsó középosztályba, hogyha lehet ilyet mondani, egy-két tucat, két-három tucat ország viszonylatában nyilván sokkal kevésbé fejlettekbek, mint az argentin vagy a chilei gazdaság, de azért jobban állnak, még sokkal jobban állnak, mint Venezuela, talán Kolumbiánál is, és talán Bolíviánál is. Nehéz ezt így megmondani. Az biztos, hogy az utcán járól, főleg, hogyha kimozdulunk a turistás környékekről, akkor nagyon szembeszökő a szegénység, óriási tömegek élnek nagyon kevés pénzből, rengeteg ember van, aki egész nap áll az utcán, vagy ül az utcán, és próbál pár fillérért, szó szerint, vagy pár szólért eladni különböző termékeket, hogy egyáltalán enni tudjon. Hatalmas, nincstelen tömeget kell valahogy eltartaniuk, miközben óriási egyéb problémákkal küzdenek, ilyen például a több százezer venezuelai menekült, akik az országba érkeztek szegénysége ellenére is. Aztán hát az egészségügy fejletlenségét már említettük, a járvány alatt szabályosan a kórházak kapujában, illetve folyosóin haltak meg rengetegen, mert egyszerűen nincs elég kórház, nagyon alacsony az ellátottság egészségügyi intézményekből. Rossz az ingatlan helyzet, hogyha végignézünk a városon, akkor nem csak nagyon rosszul összetákolt házakat látunk tömegével, hanem azt is, hogy kúsznak fel a környező kopárhegyekre, iszonyú meredek hegyoldalakon jelennek meg újabb szükséglakások, egyszerűen nincs elég rendes lakás. Szóval óriási probléma halmazzal kell meg küzdenie bármely kormánynak, amely megpróbálja az országot irányítani.
Milyen befektetők, milyen nemzetiségű befektetők vannak ott elsősorban? Inkább a környező dél-amerikai országokból vannak cégek, vagy azért megtalálhatóak ott európai vagy amerikai vállalatok is?
Szerintem nagyon vegyes. A részbányák egy része például észak-amerikai tulajdonban van, vagy nyugat-európai tulajdonban, de megjelent a kínai tőke is. Vannak sorú társaságok a szomszédos Chiléből vagy Argentinából, például a belföldi polgári repülést egy chilei cég tartja kezében, de szerintem mezőgazdasági nagyvállalatoktól elkezdve iparig elég sok minden mást is. Tehát nagyon vegyes, de a kínai hatás úgy tűnik, hogy folyamatosan erősödik. Szabadkereskedelmi megállapodást kötöttek Kínával, oda főleg nyersanyagot szállítanak cserébe, viszont itt panaszkodnak az emberek, hogy rengeteg más terméket kiszorít az olcsó kínai áru, ahogy ez egyébként Európában is történt, például ruházati cikkeket, textilipari termékeket, mert azon viccelődnek, hogyha meglátnak egy lámamintás pólót, vagy szőtnek, kötöttnek tűnő helyi kézműves ipari terméket, akkor nincs ráírva, hogy made in China.
Munkahelyet
veszélyeztet ez az import dumping.
Említetted a lámát, ami emlékeim szerint ott őshonos Peruban, ugye ez az állat?
Igen, a láma és még több más teveféle, az alpaka, a vikunya és a guanaco.
Mennyire érdekes egyébként, hogyha körbenéz az ember, gondolom, főleg, hogyha mondjuk például a Machu Picchun voltatok, akkor látja az ember a vidéki helyzetet is. Környezeti szempontból, természeti szempontból még viszonylag jó állapotban van az ország?
Hát biztosan vannak olyan környékei, amelyek igen, vannak nemzeti parkok és természetvédelmi területek, látunk például egy víztározót, ahonnét Lima ivóvíz ellátásának a nagy részét biztosítják, azt a környéket nagyon szigorúan védik, ugyanakkor nagyon sok más helyen meg hegyekben áll a szemét, tehát említettem, hogy kúsznak fel a házak a hegyoldalakra, illetve a város próbál terjeszkedni. Rendes szemétszállítás nagyon sok helyen nincsen, és például az utak mentén hegyekben áll a szemét. Ez is egy további probléma. Az ország egyik legnagyobb problémája egyébként valószínűleg az, hogy a gazdaság 60-70%-a, hogy finoman mondják, informális, vagy ha úgy tetszik, fekete gazdaság. Az emberek zsebbe kapják a pénzüket, nincs bankszámlájuk, nem fizetnek adót, az államnak kevés a bevétele, és aztán nem tudja ellátni rendesen a feladatait. Sokkal rosszabb a helyzet, mint mondjuk a 90 éves évek elején Magyarországon volt. Mi azóta ugye fokozatosan rengeteget javultunk ezen a téren, ők nem tudom, hogy hogyan tudnának, de egyelőre nagyon-nagyon rossz a helyzet ilyen szempontból.
Csak egy dolog jutott még eszembe így a vége felé, hogy egy országban, El Salvadorban bevezették hivatalos fizetőeszközként a bitcoint, emlékeim szerint pont veled beszéltünk erről, a Premium kategória című műsorban. Van annyi mobiltelefon az embereknél, hogy mondjuk egy ilyen lépéssel valamennyire lehetne kvázi bankszámlát csinálni a peruiaknak is, vagy ez nagyon-nagyon távoli állapotnak tűnik?
Nem tudom, mert az emberek nem szívesen veszik elő az utcán a mobiljukat, ez egy újabb problémát jelez, nagyon rossz a közbiztonság. de feltételezem, hogy nagyjából mindenkinek van mobilja, sokkal inkább van mobilja, mint bankszámlája, ahogy egyébként más feltörekvő országokban is, úgyhogy ilyen szempontból elvileg lehetséges lenne a bankszámlák terjesztése valamiféle mobil megoldással. Egyébként a tipikus számlabefizetési módszer is az, hogy ez a számlát kihozzák ilyen a szolgáltatóknak a saját emberei, mert az állami posta nem működik, bedobják, az emberek pedig fogják a számlát, és elmennek egy kis boltba, vagy egy kis patikába, vagy drogériába, és ott befizetik, mert ezeket a bankok ezeket használják ilyen befizetési ügynöknek, vagy megbízott ügynöknek, és sorban állnak a különböző befizetőhelyek előtt, tehát nagyon készpénz alapú az egész társadalom. Szinte mindent készpénzben fizetnek, bankkártyájuk sincsen az embereknek általában, bár nagyon sok helyen ki van írva az, hogy elfogadnak bankkártyát, én meg nem láttam, hogy bárki is azzal fizetett volna. Én is csak egyszer. Szóval nagyon nagy ezen a téren a lemaradás, és jó lenne valamilyen mobil megoldást kitalálni, igen.
Eidenpenz Józsefet, az mforprivatbankár.hu munkatársát hallották Perúból. Nagyon szépen köszönjük, hogy az ottani késői órában is rendelkezésre álltál, és jó időtöltés, meg persze jó hazautat, szervusz!
Szép napot neked is, szervusz!